Folytatjuk a beszélgetést, vendégem továbbra is Sárik Péter jazz-zongorista. Egyébként a Britney Spears szerintem méltatlanul lett popstár, de mondjuk a Taylor Swift, ő már tud valamit.
De
ezt most nem
de nem akartam mondani. De nem vagyok Britney Spears rajongó, csak azt gondolom, hogy valami kell legyen a csajba, hogy popstár lett.
Hát ez a kis tini, gondolom, ilyen jó, kinéző kicsit ez a
de hidd el, hogy
kislány attitűd, vagy kinézet, nem?
De szerintem még 30 ezer ugyanilyen van. És valahogy mégis ő, én hiszek, oké, akkor menjünk egy kicsit mélyebbre. Én nagyon-nagyon hiszek azért a sorsokban. Tehát nem, egyáltalán nem hiszek a véletlenbe. Egyáltalán nem. És pont mesélted, hogy Lár András volt itt, illetve lesz itt nálad, és hozzám is a buddhizmus áll ilyen formán a legközelebb.
Hozzám is egyébként.
Mert nem tudom másképp megmagyarázni, nem tudok megmagyarázni másképp bizonyos jelenségeket. Én csak úgy tudom megérteni a mai világ működését, hogyha elfogadom, hogy több élet van. Mert akkor nagyon sok mindent meg tudok magyarázni, hogyha azt mondom, hogy egy, akkor nem. És az összes ilyenfajta jelenség meg sors igazságossá válik ebben az értelemben. Most egy nagyon szélsőséges példát mondok, most mi értelme van annak, amikor egy tényleg, Isten bocsássa meg, hogy ezt mondom, de érted, egy kétnapos csecsemő meghal. Ennek mi értelme van az ő szempontjából, ha nincs másik lehetősége? Én például, lehet, hogy banális ez a példa, de én úgy gondolom, hogy neki volt előtte is, és lesz utána is, és most ennek a dolognak meg kellett történni.
Hát ha van egy átfogó értelem, ugye ez a kérdés.
Én ebben mélyen hiszek, hogy kell lenni, mert minden tele van vele, úgy érzem.
Hát végül is egyébként, amit ismerünk az univerzumból, azt egyébként matematika alapján leírható, tehát ebből.
De nem tudsz életet csinálni.
Hát életet nem, de ezzel én azt akarom mondani, hogy a pártodat fogom olyan szempontból, hogy a törvényszerűség, tehát van valami értelem.
Igen. De tudod, én mindig abban a példával szoktam jönni, hú, de messzire megyünk.
Hát én mondtam neked. Ez a, hát jó, de hát a zenétől jutottunk ide. Igen. Tehát nincs ilyen.
Figyelj, ülsz a kertben. Június van, megtörtént velem. Sokszor is ott leültem napozni, és ott mentek a lábomnál a hangyák. És ugyanabban a térben vagyunk, ugye? Én látom őt, elméletileg ő is lát engem, de fogalma sincs, hogy minek a papucsára, meg mire mászott föl, mert teljesen más felfogási szinten van. Miközben elméletileg, sőt gyakorlatilag is látja a papucsom, meg látja a nagy lábujjam, amikor ott rámászik, de nem, hogy arról nem képes fogalmat alkotni, hogy mi vagyok én, vagy mi az, hogy ember, nem, hogy erről nem, hanem az arról, hogy társadalom, meg tudom.
Mert a hangyatársadalom az ugye.
Az más, de ő abban ott tök jól el van. Na most, amikor itt tudod, idegenekről beszélünk, meg más civilizációkról, és mindent ilyen messze képzelünk térben, meg időben, lehet, hogy pontosan ugyanezt történik, itt van minden, de egyszerűen a mi értelmünk pontosan olyan kevés hozzá, mint a hangyáknak hozzánk.
Igen. Ez egy jó hasonlat, ezt megjegyzem majd. Egyébként a Lár, szoktam mondani, több interjúban is elmondtam már, hogy az ember eredendően isteni. De hogyha már te is szóba hoztad az állatokat, sőt a hangyákat, mi a helyzet az állatokkal egyébként? Tehát akkor azok is eredendően isteniek, nem? Tehát a jelenlét, tehát az élet megélése, az, amit egyébként a buddhizmus is hangsúlyoz, vagy megvilágosodási bármint, tehát az élet minden percének érzékelés, az a jelenlét, amikor...
Igen, de azért én ebben nem mernék bele, mert én nem vagyok ennek szakértője, de ha azt nézzük, az alapvető különbséget nézzük, nekünk döntési lehetőségünk van a jelen tudásunk szerint, az állatok pedig leginkább az ösztönük szerint egy előre meghatározott programként viselkednek, tökéletesen. Tehát nekik az a szerencséjük, hogy ugye egy kutya nem tud nem kutyaként viselkedni, és nem fog azon gondolkozni, hogy jól ugatott-e.
Igen, de ahogy én ránézek a kutyámon, akkor azt látom, hogy na, ő aztán semmit nem csinál, csak tökéletesen jelen van minden pillanatban.
Igen, viszont neki nincs is más lehetőség, mi meg választhatunk, és azon el is szúrjuk. Igen. Általában. Aha. Érted? Tehát az szabadok vagyunk.
Aha.
Döntésjogunk van, és onnantól kezdve mindenki szabad akar lenni, de a felelősségét azt nem akarja elvinni annak a dolog, mert szabad vagy, akkor jobbra mész, vagy balra mész, de ha balra mentél, és tudtad pedig, hogy nem kéne balra menni, mert ott rossz lesz, de azért valami ott csábított, akármi, ennek következményei lesznek, azok viszont rád fognak hatni, és ezért csak te vagy a felelős.
Na, ezt az átkötést figyeld meg. Tehát ez a, amikor játszatok a, mondjuk a trióval a színpadon, akkor van úgy, hogy nálatok is teljes az átélés és a katarzis, és ti is átélitek azt, amit szeretnétek, hogy a közönség átéljen, vagy igazából nektek erre nincs lehetőségetek, arra kell figyelni, hogy jól játszátok el a
nem.
Vagy ez hogy van? Hogy van?
Jaj, nem, és baromi jó volt az átkötés, azt kell mondjam, mert azt is gyakran szoktam nyilatkozni, hogy nekünk jazzzenészeknek nagy szerencsénk van azzal, hogyha nem jól csináljuk a dolgunkat abban az értelemben, hogy most nem csak buddhista értelemben, mondjuk vegyük az egót, ami egy elég divatos dolog, már sokan hallottak és olvastak róla, hogyha az ego abnormálisan működik, akkor ez rengeteg gondot tud okozni az embernek. Ez önzés, félelem, megfelelni vágyás, stb. Na most erre céloztam az előbb, tehát a jazzzene akkor működik, főleg egy zenekarban legjobban, hogyha, ahogy az előbb mondtad, mint a buddhizmusban vagy az életben, merjük magunkat átadni annak a pillanatnak, ahol éppen vagyunk. A jazzről tudni kell, hogy nagyon kevés konkrétum van benne. Tehát valamennyit, ugye, ami kell, ami összefogja ezt az egészet, de az éppen arra jó, hogy megmaradjunk a keretek között, de bármi más csinálhatunk, tehát lehetőségünk van totálisan más csinálni. Nekem hétfőn van egy koncertem a trióval, és annak a Bartók darabnak a improvizációját én elkezdhetem iszonyatosan halkan, pianissimo, alig érek hozzá a zongorához, az is működik. Másnap meg ahhoz van kedvem, hogy odaverjek egy olyat, hogy leszakadjon a ház. Megtehetem. Na most ez nem agyból történik jó esetben, hanem úgy átadjuk magunkat, nem tudom minek, itt már nem fogom tudni definiálni, elkezdjük a művet, elkezdjük játszani, és várom az ötletet, hogy mi történjen. Egyszerűen az ember vagy látja, vagy hallja belülről, és annál jobb a végtermék, minél jobban el tudom magam engedni, minél jobban az egómat hátra tudom tenni olyan értelemben, hogy például nem foglalkozom azzal, hogy kiül a közönségben, és nem akarok neki megfelelni, vagy nem foglalkozom azzal, hogy 8 kamera vesz, és nagyon fontos, hogy ez most jó legyen, vagy nem foglalkozom avval semmiféleképpen, de pedig sajnos nagyon sokszor előfordul, hogy én jobban játszak, mint a társaim, hogy én legyőzzem őket, mert ez is ego, és bizony ilyen is előfordul sokszor a színpadokon.
Mekkora ego van neked, nagy?
Bizonyos értelemben biztos, tehát öntudatom van inkább, de ilyen, hogy lenyomja, megpróbálják lenyomni valakit, vagy ilyesmi, ez nem, és nem is működik. Tehát remélem érthető voltam. A jazzzene akkor jó, hogyha nem egózunk, és megpróbáljuk a lehető legjobban rábízni magunkat a pillanatra, és hagyni, hogy történjenek a dolgok. Amúgy szerintem az élet is. Tehát azért mondtam, hogy mi szerencsések vagyunk, mert ha elrontjuk ezt, az a koncert nem lesz annyira jó. De holnap a koncerten megint lesz lehetőségünk kipróbálni, és megint, és igazából azért jó idősödni, mert egyre több alkalmunk van ezt gyakorolni, és nem azt gyakoroljuk a koncerten, hogy ez a futam pontosan kijöjjön, nyilván az is fontos, de ez az együttes jelenlét, meg a hatás, amit a közönségre gyakorlunk, ezt gyakoroljuk.